Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Őszintén Szólva Podcast, én pedig Kis Henriett vagyok. A mai beszélgető partnerem dr. Kollár Krisztina, akivel a coachingról és annak a hitelességéről fogunk beszélgetni. Nagy szeretettel köszöntelek, Kriszta, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést erre a kis beszélgetésre.
Én is köszönöm, nagyon örülök, hogy látlak is tulajdonképpen most. Egyben igen. Egy esztétikai élmény, kár, aki kimarad ebből.
Köszönöm szépen. Igen, nagyon rég találkoztunk már személyesen, de hát folyamatosan figyelemmel kísérem az életutadat, illetve azt, amit megosztasz a nézőkkel, hallgatókkal, ugye a különböző platformokon. Ugye nem titok, hogy én nálad végeztem annak idején coachként, amire nagyon büszke vagyok, hiszen nagyon hitelesnek találtam már akkor is, amikor ugye hozzád bejelentkeztem, és eleve ajánláson keresztül, nem is akárhogyan egy neves pszichológusnak az ajánlásával kerestelek fel titeket. És igazából ugye ez... Aha. És igazából ez is kapcsolódik a témához, hiszen... amiről mindenképpen szeretnék ma egy kicsit mélyebben és mélyebben hatóan beszélgetni a hallgatók érdekében, hogy mutassuk be egy olyan nézőpontból a coachingot, ami egy hiteles képet ad arról, hogy mi is ez tulajdonképpen, és mivel én azt gondolom, hogy Magyarországon te azt gondolom, nyugodtan mondhatom, hogy egy ikonikus alakja vagy képviselője vagy a coachingnak, ezért szeretném, hogyha először egy kicsit bemutatnád magadat a kedves hallgatóknak, ha esetleg valaki még nem találkozott a neveddel, és aztán utána így belecsapnánk ebbe a témába, mit szólsz hozzá.
Szuper, köszönöm.
Én is köszönöm.
Akkor mondjak magamról valamit rögtön?
Igen, szerintem ez jó.
Hát kezdetben már is mondok egy nem túl érdekeset, ez csak nekem érdekes, hogy most megváltoztattam a nevemet, felvettem a régi családi nevet, és így egybe úgy hívnak, hogy dr. Kollárné Berzáci Kriszti, és így senki nem találkozott még velem, úgyhogy...
Igen, mert nekem is újdonság volt.
Igen, a korábbi családi nevem az Déri. Ez aha. Azért érdekes, nem akarom magamat a Madonnához hasonlítani, de nagyon érdekes élmény egyben a névvel együtt nem új identitást felvenni, hanem a korábbi identitást idézőjelben megtermékenyíteni. Ez mindig nagyon érdekelt, és ez most egy saját élmény. Nem más ember lettem, csak fantasztikus élményekkel lettem gazdagabb, úgyhogy hát ez röviden, hogy nem nagyon találkoztak még így a nevemmel, mert hogy eddig nem így
ez
értem.
Meg én sem.
Igen, nem érdekes a többiek aha. számára, és nem is azt mondom, hogy mindenki változtassa meg a nevét, meg nem a múltból kell egy identitást szőni, de az a múltból is lehet olyan értékeket meríteni, hogy érdekes rácsodálkozások következnek be, és tulajdonképpen a mi módszerünknek pont az a lényege, ami hát kellemetlen egy kifejezés, hogy kreatív destrukció, tehát építő rombolás. Tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy a coach az nem más, mint egy kreatív destruktőr. Aha. Tehát egy professzionális építőromboló. Tehát 21. század legkeresettebb szakmája a kreatív destruktőr, ami ha úgy tetszik coach, ha úgy tetszik fodrász, ha úgy tetszik filmrendező, tehát minden egyes szakmá meg kell újítani, és minden egyes szakmának a versenyképes és piaci vezetője az a nem feltétlen személy, hanem szervezet, akikre nyugodtan, mint közös halmaz, azt mondhatjuk, hogy kreatív destruktőr. Aha. Tehát mit is jelent ez a kreatív destrukció? Tehát építő rombolás, ami hát az innovációnak az alapja, vagy az innovációnak egyfajta hát fő folyamata, eszenciája, hogy különböző mintázatokat megtartva, másokat elvetve, újra gomboljuk a kabátot. Aha. Ennek vannak nagy képviselői, most nem akarom ahhoz hasonlítani, nyilvánvalóan magamat Madonnához, de hát tulajdonképpen az a tévhitél az emberekben, hogy, és sokáig bennem is nyilvánvalóan, hogy hát mi magunk találjuk ki az érzelmeinket, és eredeti érzelmeket élünk meg. Sajnos van egy rossz hírem, hogy ez nem így van. Tehát a nagy költők, nagy írók, filmrendezők, a populáris kultúra összes szereplője alakítja a dolgainkat, és aztán a zenéken, a filmeken, a egyéb élményeinken keresztül tanuljuk meg, hogy mit is kell éreznünk, vagy hogy is kell viselkednünk egyes helyzetekben. Például ott van rögtön a Shakespeare, Rómeó és Júlia, tehát a 21. századi szerelem az egy Shakespeare-i szerelem. Hmm. Tehát akár érdemtelen emberbe is szerelmesek tudunk lenni, és így tovább. Na most már 21. században nyilvánvalóan nem működnek ezek a régi sorminták, vagy nem csak ezek a régi sorminták működnek, nem úgy kell élnünk, mint dédanyáink, és nem tudom micsoda. Ami érték van, azt nem mondom, hogy el kell vetni, hanem ami érték van, azt részben megőriztük, és új irányba mozdulunk. Talán a legjobb példa, persze lehet, hogy most ez nem lesz túl népszerű, a Matyó minta, uh-huh. hogy én hogy mondjam, nem feltétlenül tudnám elképzelni a lakásomban, hogy ilyen régi Matyó mintás, nagyon sok a színe, uh-huh. és szép meg minden, de hát valahogy nem illeszkedik az én világomban, de borzasztóan szívesen venném olyan képzőművészek, dizájnereknek a beavatkozását, ami egyszerűen egy 21. századi integrációt tesz lehetővé.
Aha.
Tehát valahogy újra kéne gondolni a hagyományainkat is, a hagyományos, szó szerint itt ebben az esetben a hagyományos mintázatainkat, hogy ez olyan 21. században is erőt adó, energetizáló, ami a hagyománynak a szerepe, hogy gyökeret jelentsen, de valahogy ne legyen gátja egy élhetőbb életnek, ne legyen gátja annak, hogy újra felfedezzem a világot, és a saját világomat kreatívan alakítsam.
Hogyha ezt rávetítjük az önismereti folyamatunkra, tehát hogy azt mondjuk, hogy az önismeretünknek vannak úgymond hagyományai, vagy hagyományos keretei, akkor mit gondolsz, hogy a coachinggal, mint módszerrel hogyan lehet kitörni ebből a hagyományból, vagy hogyan lehet átkeretezni, vagy valami újat hozni, teremteni, azáltal, amit az elején említettél, ugye, hogy ez a építve rombolok, vagy rombolva építek, tehát hogy ezt hogyan definiálni?
Hát ez egy kicsit bonyolultabb dolog, mert nagyon nehezen látják be általában az emberek, most megint az, hogy az emberek kik azok, hát te is, én is, hogy hamarabb megismerem itt ezt a fát az ablakom alatt, mint saját magamat.
Aha.
Ugyanis hát az önismeretben, mikor belefogunk, nagyon sok kérdést kéne már rögtön tisztázni, hogy mit kell pontosan az önismeret alatt megismerni, tehát mi az, amire azt mondom, hogy ez én, az én. Hát nagyon sok alénünk van, azaz olyan társadalmilag és egyéb módon létrehozott szerepünk, amivel ideig óráig azonosulunk, és egyébként meg jó esetben, hozzáteszem, jó esetben nem növünk vele össze. Uh-huh. Tehát az, hogy persona szó, az latinul azt jelenti, hogy állarc. Tehát azt kéne megértenünk alapvetően, hogy amikor a tükörbe nézünk, akkor mindig állarccal nézünk a tükörbe. Tehát nincsen énünk, nincs igaz énünk. Most akkor innentől kezdve az a koncepció, hogy keressük meg az igazi énjét a másiknak, ez teljesen hibás. Uh-huh. A Vörös Sándor versében is szerepel, hogy ha lónak gondolsz, hátamra ülhetsz, ha oroszlánnak nem menekülhetsz. Tehát egy dolog, hogy én esetleg mit gondolok magamról, és milyen alénem, lényegében társadalmi szerepem vagy abban a helyzetben egy szerepem töltődik be. Lehet az professzionális szerep is, de azt még egyébként a környezetem ezen módon színezi és alakítja át, és kérdőjelezi meg. Uh-huh. Tehát ha lónak gondolsz, hátamra ülhetsz, akkor segítek, akkor segítségedre, szolgálatodra lehetek, együtt balaghatunk tovább, ha meg oroszlánnak, akkor pedig nem menekülhetsz. Tehát van, amikor démonizálják az embert. Eleve olyan helyzetbe hozzák, ahol nincs menekvés, az egy zsákutca mindkét fél számára. Érted? Tehát az önismeretben számos ilyen kérdést kell tisztázni. Tehát magyarul mit kell megismerni,
aha.
Hogy kell azt megismerni, milyen folyamat révén. Hát ez teljesen más. Tehát szállj mélyen magadba, ez megint egy metafora, ha nem gics. Tehát mi az, hogy magamba szállni, ezt hogy kell csinálni, hogy állandó magammal foglalkozzak, egy önkörébe záródott állapot. Nyilván, aki ezt érti, vagy ezt a koncepciót folytatja, az tud valami további homályos magyarázatokat adni erre, hogy ezt hogy kell csinálni. Akkor hányszor kell megismerni magamat egy életen keresztül? Honnan tudom, hogy megismerni? Nincs egy lakmuszpapír, hogy pH 5.5, és akkor meg vagyok ismerve. Uh-huh. Ez a marha bonyolult dolog. Uh-huh. Na most azért nyilván ezt így nem hagyhatjuk ennyiben, mert az önismeret irányába célszerű mozdulni. Úgy gondoljuk, hogy működés közben tudjuk magunkat megismerni, és miért kéne valahogy bizonyos szituációkban magunkat minél több szituációban megmerítkezve megismerni, hát például nem leszünk annyira manipulálhatók, vagy komfortosabban be tudunk lakni egyes világokat, élethelyzetekben sikeresebben tudunk boldogulni. De ezt legkevésbé sem mondanám a klasszikus értelemben, hogy mások használják önismeretnek. Hanem egyfajta stratégiai gondolkodásnak, ami azt jelenti, hogyha sok szituációt kipróbáltam, többfajta szubkultúrában megmerítkeztem, és akkor is sokfajta jó, magas minőségű tervet, tehát cselekvési programot, érzelmi mintát elsajátítottam, akkor picit olyan lehetünk, mint egy sakknagymester, hogy más helyzeteket könnyebben felismerünk, más nyitásokra könnyebben reagálunk, és egyáltalán maga a játék valószínűben sikeres lesz, és idézőben nyerhetünk. De semmi nem biztos. Mert a sakknagymestereknél megint csak vannak további sakknagymesterek, akiket aztán tanulmányoznak. Ugye fölírják a játéknak az állását, és akkor utána, hát én nem vagyok sajnos egy nagy sakknagymester, bár szeretek sakkozni, úgyhogy nagyon mélyen ebbe a témában nem merülnék el, nem analógiának szánom, inkább egy picit olyan metaforának. Tehát magyarul fölírják a játszmának az állását, egyes lépéseket, és akkor utána talán egy életen át elemzik mások, gyakorolják, és követik ezt, és kipróbálják, és aztán újabbakat tanulnak, és tulajdonképpen a sakknagymestertől valahogy előbb-utóbb megtanulnak. Ha elég időt szánnak rá, és elég okosak, akkor megtanulnak sakkozni. Uh-huh. Ilyesmi lehet ez az önismeret is, hogy minél több mintázatot lát. De rengeteg dolog kell hozzá, és egyben meg lehet, hogy nem is. Tehát például ez az empátia. Ugye ezt megint hibásan gondoljuk így a közgondolkodásban, hogy az empátia azt jelenti, hogy valahogy ilyen szép lelkűek társasága, holott az empátia az agyírás, elme, olvasás. Tehát egy dolog, hogy a másiknak, és akkor tegyük hozzá, hogy saját magunknak is képesek vagyunk szándékokat, indítékokat tulajdonítani. Mit jelent ez? Tehát mondjuk valakinek nincs meg ez a elmeolvasó képessége, akkor félreolvas a saját magát is. Tehát azt mondja egy helyzetre, hogy ő ott szenved közben, meg lehet, hogy állati jól érzi magát, mert a kommunikációban ezt a környezete adott esetben másképp interpretálja. Tehát nagyon bonyolult dolog, ezt szokom mondani, csak az önismeret, és akkor még ott van, hogy ha nem jól olvasom le magamat és másokat, akkor nyilvánvalóan nem tudok hozzá adaptív vagy alkalmas viselkedés mintázatokat illeszteni. Tehát nem megfelelően cselekszem magyarul. Nem jót mondok, nem jól viselkedem, és így tovább. És aztán bonyolítsuk a történetet, akkor még van olyan, hogy hogy nem csak az, hogy elmeolvasás, hanem agyírás. Az nyilván metaforán szó szerint írok bele senkinek az agyába, hanem az azt jelenti, hogy képesnek kéne lennem másoknak a szándékait, indítékait alakítani, nem manipulálni feltétlenül, hanem alakítani, tehát hatást gyakorolni a környezetemre. Tehát az empátia nem pusztán azt jelenti, hogy egyfajta input, egy bemenő forgalom, hanem kifelé is, mint az autópálya, hogy két irányban halad a forgalom, tehát legyen egy kifelé. Tehát az, hogy önismeret, az még édeskevés, tételezzük föl, megismerem magam, hogy bizonyos helyzetekben nem tudok helytállni. Akkor mi következik ebből? Mi következik? Számos dolog következhet. Például elkerülöm azokat a helyzeteket. Nekem számtalan olyan helyzetet tudnék mondani, ahol biztosan nem vagyok jó, és én mondjuk kerülöm ezeket a helyzeteket. A bizonyos szakmákban például egyáltalán nem lennék jó. Tehát nem kell mindenkinek mindenben jó lenni, hanem például lehet egy ilyen döntést is hozni, hogy lehetőleg akkor nem abba az irányba haladni. Aztán persze az is lehet, hogy megszerezzük a kompetenciákat. Azt megint kérdés, hogy milyen mértékben szerezzük meg. Szóval ilyen kvíz tudás jellegű tudásaink mit érnek?
Nagyon sok mindent írtam most, annyi mindent érintettél, és annyira jó dolgok ezek, mert tényleg, mint egy ilyen matrix áll össze az egész, és hogy ugye összefüggéseiben azért nagyon jól meg lehet találni a közös pontokat, amiket most itt kifejtettél. És tényleg, ami nagyon érdekes, hogy én is, amikor dolgozom kliensekkel, mentorálásban vagy coachingban, akkor nagyon érdekes dolog felfedezni az ő szerepeit, amit ugye emlékszem, hogy ugye holonként definiáltunk, ugye, hogy különböző szerepeink van, tehát holonok vagyunk az életünkben, különböző életterületeken, és ez annyira tetszett annak idén is, amikor ezt tanultuk, mert hogy tényleg ez annyira kifejezi azt, hogy nem tudunk, tehát mindegyik lehetünk önmagunk, és nem kell ezeket keverni. Most gondolok itt arra, hogy ha mondjuk van egy anyai szerepem, akkor a munkahelyemen nekem nem kell anyáskodni. Tehát, hogy a munkahelyemen egy teljesen más szerepet töltök be. És hogy az önismeret
az... De az is lehet, hogy kell. Lehetséges.
Adott szituációban... Helyet, valaki, nem? Igen?
Mentorál, vagy én nem tudom.
Most igazából csak arra gondolok, hogy ugye azok a szerepeink, amik vannak, azoknak, hogyha azok le vannak tisztulva, ugye ez is önismeret kérdése, ha belegondolsz, mert hogy ha én tisztában vagyok önmagam értékeivel, azzal, hogy mihez értek, mihez nem, amit te is említettél, mi az, amit érdemesebb elkerülnöm, mi az, amiben meg érdemesebb belállnom, mert vannak hozzá jó tulajdonságaim, képességeim, akkor sokkal inkább meg tudom ezeket a szerepeimet élni az életemben.
Nem gondolod, hogy sokkal izgalmasabb új módon láttatni saját magam számára is magamat? Tehát
abszolút.
Lehet, hogy az például borzasztóan unalmas ez az önismeret. Tehát tételezzük fel, hogy valamit, egy kis szeletét megismerem. Például a környezetem is egy kis szeletét megismerem. De gondolod el, ha olyan vagyok, mint egy átlátszó üvegpohár. Hát ki számára leszünk érdekesek? Tehát nem feltétlenül az az érdekes, hogy mi érdekesek vagyunk-e, hanem képesek vagyunk-e érdekesnek lenni. Tehát ez az önismeret ilyen értelemben én egy picit olyan zsákutcának tartom, kicsit úgy tűnik nekem, hogy meg kell ismerni magunkat, és akkor hátradőlhetünk itthon Amerika, és pedig itt kezdődik a következő lépés, hogy tudok annyira érdekes lenni magam és mások számára, olyan érdekes történetet mondani magamról és a helyzeteimről, hogy ahhoz hát partnereket találjak. Tehát annyira nem érdekes, hogy én mennyire vagyok érdekes és különleges, hanem jön a következő lépés, hogy mire jó ez nekem. De mire jó ez az önismeret? Tehát még tételezzük fel, egy házi asszony otthon van, és neveli a kisbabát, és akkor hát mi a témája, hogy eszik-e, hány gramot hízott, túl transzparens, túl átlátható, és nagyon sok, az ügyfeleim közül nagyon sok kisbabás, kisgyerekes nőt hagynak el, nem az ő hibájuk, hanem a hát mondanám szíves anyagközoktatásé, de most azt nem akarom borzolni a kezélyeket, egész egyszerűen nem rendelkeznek ilyen szempontokkal, mint amit én most felvetettem. Uh-huh. Tehát coachingot azt hiszem, hogy gyerekkortól kellene tanulni, egész pici kortól. Meg is teszünk ezért minden, nagyon sok EFFO pályázaton indultunk, hogy hát körülbelül a általános iskola 7.-8. osztálytól egészen a egyetemistákig bezárulag nem reménytelen a dolog, sőt, ebbe kéne nagyon sok energiát tenni. És hát olyan tréningeket tartunk, a tanárok is azt mondják, hogy így osztályfőnökként is, hogy életükben ilyen közel és ilyen mélységekben nem kerültek a gyerekekhez. Például átmentem az egyik tréningbe, megnéztem a másik csoportot, ahol a dr. Kollár József tartotta a tréninget, és szünetben a gyerekek nem kimentek rohangálni, és tulajdonképpen veszélybe sodorni magukat, mint általában az iskolarendszerben, hanem ők köré gyűltek, és közben nem tudtam, egy szót nem tudtam hozzászólni, mert folyamatosan hozzá beszéltek, és folytatták a témát, annyira izgalmas volt számukra ez a világ, ami hozzáteszem, az volt a címe például konkrétan ennek a jelenetnek, hogy Superman vagy Batman. Tehát a felnőtteknek is meg kell, minden, szóval érted, nem az a lényeg az önismeretben, hogy én magamat megismerem, mert tételezzük fel, engem nem érdekel a Superman és Batman. Aha. De mondjuk vannak ilyen kamaszt emberkék, akiknek meg nagyon sok mindent jelent ez a világ. Tehát meg kéne, esetleg arra is energiát kéne fordítani, hogy a másik világát is valamilyen módon sokkal inkább meg kéne ismernem, és valahogy egy nyelven beszélve, egy platformot felépítve, nem mindig az én csodálatosságommal és az általam képviselt világgal erőszakoskodni, hanem valahogy nagyon tetszik nekem, hogy ne rékosztagba beszéljek, az Iggy Popnak és a Tom Waitsnek van egy közös jelenete a kávé, Jim Jarmusch kávé és cigaretta című filmben. Hát ha van valakinek lehetősége, nézze meg. Fantasztikus, ahogy két hát gigászi 21. századi profán isten nézéskérdése, hogy melyik, kinek melyik tetszik. Az is hát, hogy egyik se tetszik, ez most teljesen mindegy, mert a szubjektív vélemény, mint ízlés, semmi közben nincs az objektív tenyítelethez, tehát ezek grandiózus személyek, valódi kreatív destruktőrök, valódi dizájnerek, akik nem csak magukat találják ki, hanem az egész világot. Óriási rajongó táborral a háttérben. Na szóval ők pont beszélgetnek egy lényegtelen dologról, és egy mestermunkát látunk, hogyan épít föl két egyébként önmagát Istenre tartó személy, tehát akik még ráadásul nem is annyira szervénsek, hogy meg akarnák önmagukat ismerni, vagy mindig valaki mást majmolva megismerni, tehát el vannak magukkal. Ez a két ember hogyan épít fel közös világot? Tehát az önismeret túlzottan fókuszban van, én azt gondolom. Nem mondom, hogy lényegtelen, de picit zsákutca. Nem is talán ez a feladat, hanem a másik. És akkor használhatunk egy kifejezést, hogy ontológiának.
Hát, igen, emlékszem. Ontológia
egyfajta gondolkodásmód, létmód, uh-huh. élethez való viszonyulás, környezetemhez való viszonyulás, stb. És hát ezzel kapcsolatban, ahogy meséltem is neked, azon dolgozunk, pontosan kifejlesztettünk már egy tesztet, ahol le lehet mérni, hát ha nem is az ontológiát meghatározó értékrendszert minden embernél, és hát az a tévhit, hogy az ellentétek vonzák egymást, persze ilyen epizódikus, exotikus összefüggésben pár percig tart a dolog, úgy nyilván izgalmas tud lenni, de valójában hosszú kapcsolatokat, vagy érdemi közös munkát, ahol munkacsoportok például félszavakból megértik egymást, úgy lehet kialakítani, hogyha egy nyelven beszélnek, közös világot tudnak legalábbis létrehozni, és akkor például megcsináltuk ezt a tesztet, össze lehet hasonlítani, vicces különben, mert a teszt vége az nem egy nyüglődés, tehát nem egy oldalakon keresztül menő diagnózis, hanem olyan, mint a QR kód, ilyen érdekes színes ábrát kapsz, tehát nem terhel, nem nyomaszt, hogy úristen, mi dolgom van, most dolgozom magamon. Ez a kifejezés, hogy magunkon dolgozni a tulipa bőrösre, és akkor akivel megcsinálod, összehasonlítod a QR kódodat, és hát ki jön, hogy hány százalékba hasonlít, vicces játékos, könnyen. Tehát az önismeretben van egy ilyen nyomasztó, egy ilyen terhelő, hogy munka, meg mit tudom én, izzadságszagú. Ezzel szemben jobban felszabadítónak kell lenni, és az egésznek mindig valami eredményre orientált. Tehát, hogy oké, ismerjük meg munkát. És akkor mi van? Az garantálja, hogy én még ilyet nem látom ilyen összefüggést, hát úgy értem, hogy tudományosan bizonyítva, hogy ismerte meg magát, honnan tudjuk, hogy megismerte, mit ismert meg magát, hányszor ismerte meg, és ő a sikeresem. El nem tudom képzelni, hogy Einstein például ezen gondolkodott, hogy neki önismeret kell. Szóval elmélyült egy témában, a fizika, vagy nem tudom minek a világában, keményen rátette az életét, alárendelődött, és akkor egyszer csak, persze egy tök véletlen folytán, ezt érdemes megnézni, hogy Einsteinből hogy lett sztár tudós. Uh-huh. Nem mondom, hogy érdemtelenül, tehát nem bullshit volt. Valóban érdemi munkát tett az asztalra. Mai napig próbálják megfejteni és utolérni. És akkor óriási igazi teljesítmény alapján megismerte egy egész világ. Uh-huh. Hát most volt neki olyan ismerette? Most nem mindegy, hogy volt-e neki?
Érdekes egyébként, amit mondasz, és igazából azzal mindenképpen egyetértek, hogy az önismeret, mint folyamat, az igen, inkább egy izgalmas játékos felfedezés önmagunkról, környezetünkről.
Mire fut ki?
Pont az, hogy semmire. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ez egy folyamat, és amikor én dolgozom valakivel, teljesen mindegy, hogy milyen önismereti módszerrel, de mondjuk vegyük például a coachingot, akkor én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb élmény arra fókuszálni, hogy tehát nem egy adott pontra, és nem az eredményre, hogy tudod, vannak ezek a tévhitek, hogy ha majd ide eljutok, na, akkor sikeres leszek. Ha majd ezt elérem, akkor elismernek. És ezek a tévhitek, ezek teljesen bekorlátoznak bennünket, ezért arra kondíció...
Nem erre gondoltam.
Csak szeretném elmondani. Aha, csak hogy, bocsánat, csak azért fejezném be, hogy lásd az összefüggést, tehát hogy tulajdonképpen akkor, amikor valaki ezeket ki tudjuk oldani, vagy át tudjuk keretezni, új nézőpontokat tudunk létrehozni, ugye mondjuk a coachingban is például, akkor megkönnyebbülnek, hogy basszus kors, nem kell nekem, ahogy te is mondod, így magamba szállni, meg ugye ez a önmunka, amit te is mondasz, mert az tényleg egy ilyen nagyon görcsös akarás, hanem lesz egy új nézőpontja az önismeretre, tulajdonképpen az egész életem egy önismeret, egy folyamat, és a folyamatot tökre lehet élvezni, és lehet sikeres ma is, meg holnap is, érted? Nem kell, valami ehhez kötnöm. Tehát, ugye én egy pár hónapja hivatalosan is elvállaltam egy sportegyesületnek bizonyos korosztályában a mentális trénerkedés, amit egyébként nagyon élvezek, mert elképesztő jó érzés gyerekekkel dolgozni, és hogy ott is gyakorlatilag egy önismereti munka folyik, hogyha most így be kellene határozni, most idézőjelbe teszem ezt szándékosan, de valójában játékos foglalkozások vannak, tudod, amit tőled nagyon jól megtanultam, ugye, hogy minden lehet eszköz. Nagyon ugye jó. Nekem a Józsi, amikor coachingot tartott, ilyen demo coachingot, akkor emlékszem, hogy egy válfával dolgoztunk. Válfa volt, ugye volt az én téma, meg volt egy válfa, és egészen elképesztő, hogy mit nyitott meg benne, mert a mai napig emlékszem rá, meg a coaching társaimnak a reakciójára. Tehát, hogy én is ott mindenféle eszközt használok, és eddig például a legós volt a legszuperebb. Tehát olyan hozott ki a gyerekekből, az egy csapat coaching volt, amikor Legóval történt a coacholás, a feladat elképesztő volt. Játékos volt, izgalmas volt, és olyan dolgokat fedeztek fel magukban a gyerekek, amitől lelkesek lettek, és jól érezték magukat. És ez az, amit én szeretnék az embereknek valahogy megmutatni, hogy ez is az önismeret. Tehát, hogy egy új nézőpontjuk legyen az önismeretről,
Százszerzékosan egyetértek, és nagyon örülök, hogy hát nem véletlenül, de egy húron pendülünk. Nem is feltétlenül így gondoltam, ez nagyon jól kiemeltet, hogy azért, mert bizonyos módon, bizonyos helyzetekben megismeri magát, ez még önmagában nem feltétlenül jelent, nem tudom, olyan jellegű eredményt, hogy ő akkor világhíres lesz, vagy szuper hát, sportoló, mert ahhoz még egyébként is nagyon sok minden kell. Nem így gondoltam az eredményt, hanem akkor egy pillanatot csak megvilágítanám, hogy hogy gondolom, hogy van egy nagyon jó szám, a Just a Gigolo. Biztos hallottad már. Ha beütöd a Google-be, akkor én nem emlékszem már, hogy melyik, pontosan, hogy ki volt az 1900, hát olyan 20-as évek környékén láttam egy Just a Gigolo-t, ahol csak fotó volt meg a hangfelvétel, és ott a nőknek a szerepe az egész fantasztikus volt. Tehát ilyen nők nem voltak, akik, tehát fiatalok, nagyon fiatalok, mondjuk talán 14 évesek, és gyönyörű ruhában voltak, és egy díszítősor volt. Aha. Aztán jön a Marlene Dietrich, amikor már megjelenik a démoni nő, az istennő, de még mindig a férfi kiszolgálására, szórakoztatására rendelve. Nézzek a videóklipet, állt érdekes, utána fel is van dolgozva, a feldolgozás még szuperebb. Na mindegy,
most,
hát ha valaki megnézi ezek alapján, fantasztikus jó feldolgozás is van belőle. Aha. És aztán van a Louis Prima, remélem jól ejtem, amikor már a nő alkotótárs is a színpadon van, de még a férfiak topzódnak, és a férfiak élvezik a szituációt valójában. Tehát a nő azt csak kifejezi, hogy bosszan unja, és most már ő is szeretne itt érdembe hozzájárulni a produkcióba. Mindjárt véget ér, mert a nagy ugrással, pedig a nagy kedvencem a David Lee Roth, neki is van egy ilyen Just a Gigolo-ja, amikor, hát ez a 80-as évek, tehát már jó 40, több mint 40 éve, ugye, de a David Lee Roth egy küzdősportbajnok volt, tehát így a nemi szerepei rendben voltak, és ennek ellenére ugye kiszőkített dajerolt hajjal, és riszálja a csipőjét, és piros tanga bugyi, és mit tudom én. Tehát elindított egy olyan folyamatot, ami szintén kreatív destrukció. Az egész folyamat, amit mondtam, ez mind kreatív destrukció. A nő szerepének a kreatív destrukciója. Elindított egy olyan folyamatot, amikor rákérdeztetünk arra, hogy a biológiai nemünk meghatározza valóban a sorsunkat. Na de ez a férfi szerep kreatív destrukciója, hogy attól nem kell az asztalra fölcsapni a lábamat, hát egy műszak után, és követelni a vacsorát, nem ez a férfi, hanem. Persze nem mondta meg mi, hanem ezt aktívan tovább lehet gondolni. Na most miért mondom ezt? Hát képzeld el, ott ülünk egy emberrel szemben, mondjuk legyen egy nő, és akkor ő azt mondja, hogy hát nem elégszik meg azzal a mainstream gondolattal, ami ma Magyarországon jellemző, hogy a 18.-19. századot rekonstruáljuk, és nagyjából hát ennek megfelelően próbálja elképzelni egy nő az életét, otthon, anya, nem tudom, hány gyerek, stb. Nincsen ezzel semmi gond, aki ezt választja, én fel bátran választhatja. Egy kisebb gond van, hogy ez egy regresszív folyamat vissza a múltba. Jobban szeretem, hogy vissza a jövőbe.
Igen, az jobban.
Szóval, ugye? De most várjál, most ott ül egy ilyen ember veled szemben. Nem ismeri a... Nem egy kreatív destruktőr. És a coach egy kreatív destruktőr. Tehát persze bizonyos dolgokat sikeresen tud abszolválni, de azt vajon meg tudja egy coach mondani, hogy milyen legyen egy nő a 21. században? Tehát hol vannak azok a minták, ahol ugyanígy mondjuk folytatnánk, hogy a 21. És persze hát vannak elemek, és most nem akarom lelőni a poén, mert pont szeretnék ebből egy projektet csinálni, hogy hogyan kéne, mert az félreértelmezése a dolgoknak, hogy a nők beszélnek ugyanán csúnyán, legyenek erőszakosak, sokszor a nők még erőszakosabbak egyébként, akár az utakon, és legkülönbözőbb helyzetekben, tehát úgy képzelik a női szeretnek az átírását, hogy legyünk olyan, mint a férfiak. Ez egy félreértelme. De akkor milyen? Tehát én az önismeretben ezt akartam hangsúlyozni, hogy zsákutca megismerni önmagam bizonyos értelemben. Mert még az mindig nem vezet el a 21. századi egyébként ki nem talált női mintázatokhoz. Ez ugyanúgy, mint hogyha azt mondanám, hogy még mindig patchwork családoznak, hogy ja Istenem, elváltak a szülők és patchwork család. Hát tényszerű, hogy ma Magyarországon az első házasságok válási aránya több, mint 50%, a második meg még annál is több. Uh-huh. Na most akkor ezek szerint nincs semmiféle patchwork család, mert vannak, akik együtt maradnak, és ugyanilyen nagy számban, hanem nagyobb számban vannak az elvált családok. Uh-huh. Tehát nem stigmatizálni kéne. És akkor megnézzük karácsonykor, például bekapcsoljuk a tévét, és látjuk azokat a filmeket, hogy karácsonyoznak azok a párok, azok a családok, akik együtt élnek. De mi van a többi 50%-kal? Uh-huh. Tehát érted az önismeretet, mit akarok mondani?
Abszolút. Hogy egy pillanat felvétel, és
egy jelenlegi állapotnak a föltérképezése, és biztos vagyok benne, hogy ahhoz dizájn gondolkodást kell tanulni egy tanácsadónak, hogy ebből egy érdemi elmozdulást tudjon mutatni, hogy milyen irányban. Ez egy nem egy lezárt diskurzus, tehát ezért most ne választoljuk meg, hogy mondjuk ezek unalmas szerepek, hogy az anya, hát nem tudom, én valószínűleg más anya vagyok, mint más, és nem jobb, nem rosszabb, egyszer más, és még azt sem mond el semmit, hogy 4 gyerekből 3 már egyetemista nekünk, szóval mik az eredmények, mit tekintsek uh-huh. eredménynek, és hogy tudom én ezt lemérni, és nagyon bonyolult kérdés ez, és nem is kell engem mintázni, de egyben én sem szeretnék mást mintázni feltétlenül. Tehát ezek olyan kategóriák, amik nagyon torz kategóriák, mi az, hogy anyának lenni, vagy mi az, hogy nőnek lenni, hát mindenki találja ki, pont ez a kreatív destrukciónak a lényege a 21. században, hogy rengeteg fajta, rengeteg formában lehet belakni ezt a világot, és az univerzalisták, vagy egy kozmopolita értékrendet való emberek csupa jó fejeket látnak az utcán, pedig azok igen. mind mások. Tehát a valódi folyamat, vagy a valódi feladat egy kócs számára nem feltétlenül az önismeretnek a önismerethez juttatása, hanem dizájn gondolkodás révén, tehát egy tervező gondolkodás révén professzionális, a világban már meglevő mintázatoknak egy ügyes értelmezésével, bemutatásával, különböző minták felmutatása, és abból egy furcsa ötvözetet készíteni, mint egy designer, amikor ruhát készít az egy, hát nyilván kire, aki meg tudja fizetni, ilyen kíváncsi. Nekem még sose volt olyan ruhám, hogy igazi designer készítette volna, talán az is, mert két lányom van, úgyhogy ha veszek egy cipőt, akkor nem egyet kell vennem, hanem hármat. Vagy magamnak nem. Tehát most beszéljek egy olyan, amit fogalmam sincs, de úgy tudom elképzelni, hogy meg tudnám neki mondani, hogy milyen alkalomra szeretném azt a ruhát, milyen ember vagyok, mit gondolok magamról, mit szeretnék kifejezni magamból, és így tovább, és akkor ő képes ezt amit úgy mondok, hogy ontológia, képes ezt megtestesíteni, megjeleníteni, mondhatjuk, hogy egy csúnya szóval idegen, szóval explicitét teszi az ontológiában. Aha. Ez nagyon jó, ez rendben van. Néha még tovább is gondolja, és alakít. Aha. Olyan, mint az eszköz, meg a személy. Egymásra hatunk egy iPhone, vagy a okostelefonok visszahatnak a használóira, az visszahat magára a telefonra, úgy értem, hogy mint koncepció, terv, és akkor elindul a tervek evolúciója.
Aha. Egyébként, jó? Igen?
Nem csak ez, hogy átadnám neked a szót, tehát hogy teljes mértékig egyetértek azzal, amit te mondtál, én is ugyanígy gondolom, és egy picit hozzátettem ezt, hogy miért gondolom másképpen, tehát hogy tisztázzam, hogy ugyanúgy gondolom, ahogy te, hogy nem kellene tárgyasulni, hogy mi a haszna az önismeretnek, viszont azt, hogyha valaki megismeri magát, hogy ő mondjuk úgymond jó háziasszony. Hát erősen rá kéne erre is kérdezni, hogy biztos ez? Aha. Ez a kreatív destrukciónak a forrása, hogy honnan tudjuk, és mire jó nekünk.
Uh-huh. Igen.
Tehát egy minőségi, értékes élet irányába mutat ez? Vagy pedig egy multifunkciós háztartási robotgép irányába mutat? Tehát eszközlegyek, vagy műalkotás, és így tovább. Tehát egy jó tanácsadó, egy jó coach, egy dizájngondolkodó, egy tervező gondolkodó, az hát képes arra, hogy ne szoruljunk bele a saját, vagy mások által ránk erőltetett kategóriákba, klisékbe.
Igen, egyébként azt tenném hozzá, több dolog is van itt, amit megint ismét feljegyzeteltem, vagy fejeztem magamnak. Az egyik ez, hogy ugye nekem mit adott a coaching, aként is, hogy engem coacholtak, meg aként is, hogy én elvégeztem és coachá váltam hivatalosan, vagy szóval megvan ez a képesítésem. Nekem mindenképpen hozzátette az önismeretemhez, megmondom miért. Mert én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy én most is ezt gondolom, csak más a nézőpontom róla, hogy én a saját családomban például én voltam a fekete bárány. És ez évtizedeken keresztül, Kriszti, nekem annyira nyomasztó, szégyenérzetet keltő, önbizalomhiányt adó, egy ilyen, tényleg így szokták mondani, hogy energiában gondolkodunk, ilyen elszívó, ilyen negatív aspektusú megfogalmazás volt, és nekem 2,5 évvel ezelőtt érkezett meg az a felismerés, hogy már elkezdődött ez a folyamat nyilván, amikor a coachingot végeztem nálatok is, hogy amit te is mondasz, hogy nem eszköz, hanem műalkotás akarsz lenni, hogy nekem a fekete bárány az egy műalkotás, hogy én egy új mintát, tehát hogy egy új mintát vagyok képes a családban például létrehozni. Most egy konkrét példát mondok, ezért maradtam a fekete bárány kifejezésnél, mert mindig azt éreztem, hogy én nem vagyok kompatibilis a családommal, nem is értettem, hogy mit keresek ott, és hogy ez a felnővén, az önismeretem által láttam rá arra, hogy ez mennyi mindenben befolyásolta az önbecsülésemet, az önértékelésemet, az önbizalmamat. És ahogy ez a design gondolkodás beindult, és ahogy elkezdtem én is coachként dolgozni, ahogy az emberekkel, meg gyerekekkel foglalkoztam, ugye önmagamra is ráleltem, meg jöttek új nézőpontok, és így tudott meg érkezni bennem, hogy basszus, hát ez, én erre tulajdonképpen büszke vagyok, és én nagyon örülök neki, hiszen ha én nem vagyok fekete bárány, akkor nem írom meg, és adom ki 2019-ben a nagymamám emlékére az Autonómia című könyvet, ami a nőknek egy teljesen új mintát mutat, vagy ad, iránymutatást ad arról, hogy hogyan lehet autonóm nőnek lenni a 21. században, és mindazok az alkotások, amiket azóta létrehoztam, vagy az, hogy ugye fotózom, az, hogy ezt a podcastet megcsináltam, az, hogy most kijön majd egy önismeretfejlesztő kártyacsomagban, ezek mind azt gondolom, hogy ahogy te is fogalmaztál, műalkotás, tehát, hogy nem mindegy, és én választottam, hogy nem eszköz, hanem műalkotás szeretnék lenni, de ehhez hozzájárult ez az önismereti folyamat, és ennek a része volt például nekem a coaching, tehát én azért
lehet, hálás. Tehát itt önismereti folyamatnak nevezed a design gondolkodás.
Igen.
Mindazt, amit elmondtál, az. De nem azért mondom, hanem amit te így most elmondod, kifejted, értelmezed, az hitel nekem, hogy sokkal haladóbb, sokkal innovatívabb, sokkal megtermékenyítőbb, mint ahol tart, hát most legyenek nagy szavak, a világ. Tehát ezt meghaladtad, azt azért látnod kell, vagy akkor most hagyd mondjam ki, hogy meghaladtad azt, amit önismeret, mert egy termékeny irányba tudtad fordítani, hát érted? Tehát, na most azért még egy valamit hagyd mondjak el, hogy van a Boremista nevű költőnk, hát nem most, még a török időkben,
igen,
és van egy sora, hogy az elme szabad állat. Aha. Tehát a design gondolkodás az azt jelenti, hogy új tervezői kereteket, platformokat adunk az ügyfélnek. Most mi van, ha tényleg azt mondjuk, hogy mi van, ha úgy nézzük az életet, hogy az elme szabad állat? Mit jelent ez? Hát ez feltételezi, hogy nekem más értékrendje szerint kell élnem? Feltételeznem, hogy vannak kategóriák. Hát pont arról szól, hogy az elme szabad állat. Tehát érted, hogyha fölvetek egy ilyen szempontot, hogy az elme szabad állat, akkor nincs értelme ennek a gondolatnak, hogy mit gondoltak rólam a családom, hogy hogyan küzdjek meg a fekete bárány szerepével, mert nincs is fekete bárány.
Értem.
Na most ez hosszúra vezet, és most nem akarom kifejteni, és lehet, hogy így, hogy most felvetettem, akkor ennek most így sok értelme nincsen. De én azt gondolom, hogy tehát ezért gondolom, hogy te többet csinálsz már, mint egy klasszikus önismeret, aminek hát tényleg szívből örülök, és gratulálok is hozzá, mert az önismeret, ha megmaradunk mindig ugyanazon a platformon, az nem jó.
Igen.
Egyszerűen egy új kereteket kell adni, ami termékeny keret.
Így van.
Ami egy termékeny értelmezést ad. Tehát mondok egy példát, hogyha azt mondom, hogy nem vagyok vallásos. Hát kevesen látják be, hogyha azt mondom, nem hiszek Istenbe, akkor sajnos a vallási paradigmára jobban ráragasztom magam, mint az az ember, aki ezen egyáltalán gondolkodik, vagy maga is vallásos. Mert valamit csak valamilyen platformon állva lehet megtagadni. Tehát ha én azt mondom, nem vagyok a család fekete báránya, vagy milyen tök jó fekete báránynak lenni, mert abból kevés van, ma a többi az, mint fehér, tehát a fekete az egy különleges, ez még mindig azt jelenti, hogy megmaradtam abban a paradigmában, hogy én a fekete bárány, és hát ehhez való viszonyomat alakítgatom, tehát ráragasztottam magam a mások által felkínált narratívához. Oda ragasztottam, oda tapasztalt. És mi van, hogyha ennél a beszédmódra nincs szükségem?
Igen.
Hanem több totál le tudom cserélni, és most nem akarok ebbe belemenni, mert nyilván ott a coachingodról van szó, hanem csak mutatni akarom, hogy oké, hát ezt tetten értük, hogy ránk ruháztak egy ilyen alént, vagy egy ilyen szerepet, hogy fekete bárány, de nem ahhoz képest kell meghatároznom, ahogy narálják a dolgaimat. A világ. Mondok egy példát, hogy amit nagyon utálok, hogy néninek meg bácsinak. Néniznek meg bácsiznak, nem tudom miért, mert azt szokták mondani, hát ez egy ilyen posztszocialista beszédmód, angol nyelven nincs ilyen, hát tehát azt mondják, hogy a néni bácsi, tehát tanító néni, ugye, a tanító néni az milyen jó dolog, mert az a tisztelet jele. Hát én életemben nem voltam még úgy egy étteremben, hogy azt mondták volna nekem, hogy Kriszti néni mit szeretne enni. És az, hogy mit jelent az új platform?
Abszolút, persze. És azért is...
Tehát felkínálok egy új terepet, egy új helyzetet, egy új szituációt, és akkor nézd meg, akkor jobban rácsodálkozhatsz, hogy és jobban rá is mersz kérdezni, hogy tényleg biztos, hogy az iskolarendszerben még mindig a 21. században nénizni, és felnőtt emberek, szülők nénizik, meg bácsizzák a tanárokat.
Ja, meg szülői értekezleten, igen, meg van ez a krétarendszer, ott is tudod lehet üzeneteket írni a tanároknak, mert más kommunikációs platformos nem nagyon van. És tényleg ez a Imre bácsi, Csaba bácsi, Piroska néni, nem tudom
miért. Na most az a másik hiba,
a szülő részéről. Tehát, hogy nem is a diák részéről, a szülő részéről.
Ugye?
Igen, mennyire durva.
Hát a diák szólítsa, minek szólítsa ő néninek. Meg kell tanulni, hogy ez nem a tisztelet jele, hanem az, hogy kelet-európai vagy. Ez annak a jele. És ezt negatív értelemben mondom, mert egyébként meg nagyon sok tekintetben igenis lehetünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk, és hát én ezt nagyon bátorítanám, és nagyon sok jó koncepciót látok magam körül, most ebben nem mennék be. Na tehát én például egyszer, amikor egy ilyen szülőértekezlet volt, és egy velem korabeli tanítónő azt mondta, hogy szólítsuk őt Kriszti néninek, őt is Krisztinek hívták, és akkor ilyen kezdtem, és mondtam, hogy szólítson, oké, én engem meg anyuka néninek. Tehát gyakorlatilag akkor kiborultak, tudod?
Kivágtad a biztosítékot.
Hát igen, na most kérdezem én, van neki olyan ismerete? Mit kezdett egy olyan helyzettel, amit ő még sose tapasztalt, sose élt meg, és valahogy a konvencionális keretein túllépett. Tehát érted, én az önismereten azt értem, hogy jóval több annál, mint amit értenek rajta. Tehát például tudott-e itt mondjuk kreatív spontán választani? Volt elég nyitott arra, hogy ezen, stb.
Értem.
Hát ha ez az önismeret, hogy ez ide elvezet, akkor gratulálok. De én tartok tőle, hogy nem. és akkor meg a fél országnak nincsen ismerete.
Hát és akkor még nagyon optimistán fogalmaztál, hogy a fél ország.
De
nem olyan mértékű, vagy nem olyan szintű. Meg amit mondasz, ezek a sztereotípiák az önismeretről, ezek nagyon, nagyon intenzíven ott vannak az emberek, társadalmi szinten az embereknek a fejében. Ítélkezések mentén is egyébként gondolkodom ebben, hogy nagyon sokan ítélkeznek arról, hogy ha csak belegondolsz abba, Kriszta, hogy ugye a coaching vagy a pszichológia, mint egy úgymond önismereti módszer, tehát ami hozzájárul ahhoz, hogy jobban ki tudjál teljesedni, feltárd azokat az akadályokat, amik egyszerűen elérhetetlenné teszik, amit szeretnél az életedben. Olyan ítélkezések vannak a mai napig társadalmi szinten, holott már eltelt 15-20 év, mióta jelen van Magyarországon, bármelyik, akármelyiket is mondom, vagy még több, csak ugye amióta úgy köztudatba beépült az, hogy van pszichoterápia, hogy van coaching. És nagyon érdekes, hogy a mai napig, hogyha találkozom ismerősökkel, vagy új közösségbe kerülök, akkor, sőt, ugye amikor még a reggeli tévéműsorban is ugye többször meghívtak akár a könyvben, vagy más önismereti téma kapcsán, akkor amikor bemutattak engem, akkor volt, hogy a műsorvezető megkérdezte, hogy és akkor most a mentor az azért van, mert már a coach ez ciki, vagy szóval, hogy a coach ez már olyan nagyon közhely, valahogy így fogalmazott, és mondtam, hogy nem, egyébként ez két külön dolog, de hogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy coach vagyok, tehát hogy az, hogy ma jelen pillanatban az emberek hogyan vélekednek erről, milyen ítélkezéseik vannak, azok nyilván a személyes tapasztalataiknak az okán fogalmazódtak meg bennük, de én azt gondolom, hogy igenis van, és ugye pont ennek a mai beszélgetésünknek is egy nagyon fontos szempontja az, hogy megmutatni az embereknek, hogy mennyi mindent tud adni nekik az, hogyha elmennek egy jó coachhoz.
Na jó, hát itt a kérdés, hogy ki a jó coach?
Na ki a jó coach? Hát, feldobom a kérdést, a labdát.
Hát,
te, mint szakértő.
Nem, hát itt azért egy picit messzebbről kell gondolkodnunk a pszichológiától, hogy a meggyőződés, ami a pszichológia amennyit segít az embereknek, annyit legalább ártott is. Szóval korunk vallása a pszichológia. Itt annyira közel hozták a pszichológia beszédmódját, gondolkodását a köznéphez, hogy ez borzasztóan ártalmas. Tehát a Csernus Bank felvételből látható, jól látható, hogy mi is volt ott a koncepció, hogy egy pszichoterápiának adjunk el egy élveboncolást, másokon való röhögést, és így tovább, egy lárpullár, tehát a tanácsadónak van egy prekoncepció, egy előzetes elvárása, hogy szerinted célokat kell kitűzni, és akkor egész műsor erről szól, hogy agitáljuk a Benkőt, hogy már pedig öltőzzön ki célokat. Na most, tehát maga a pszichológia ásta meg saját magának a sírját. És a coachok is megássák saját maguk sírját, akik magukra rántják a pszichológiát, hiszen egy nagyon jól, magasan képzett pszichológus nem 5 évet, hanem 10 és a fölötti évet kell, hogy tanuljon, klinikai szakpszichológussá váljon. Na most ezt a 10-valahány évet nem tudjuk tőlük elvenni, és meg is kell nekik tartani. Föl kéne már fogni, hogy a coaching az nem pszichológia. Itt kezdődik a dolog.
Bocsánat, elnézést, hogy a szabadba vágok, ne felejtsd szabadra, csak ez nagyon fontos, hogy ugye az is ezt táplálja, amit most mondasz, hogy nagyon sok pszichológus coachá vált, tehát elvégezte a coachingot, mint képesítés, és ezt szeszövik.
Nem, hogy elvégezte. Összeszövi, az nem baj, mert az nem baj, hogy van egy nagy eszköztára, hanem már ott kezdődik a probléma, hogy elvégezte a coachingot, hát most ezt, erre most mit mondjak. De most, tehát visszatérve egy pillanatra a pszichológiára, hogy a pszichológia olyan, mint pszichológia nem is létezik. Számos iskola és irányzat verseng azon belül is egymással. Tehát nincs olyan, hogy a pszichológia. És ugyanígy van a coaching is, hogy egy nagyon fiatal, 40 éves, hát mondjuk ugye 80-as évektől nagyjából számíthatjuk, tehát egy nagyon fiatal, hát disziplina, hát nem is tudom. Tehát egy tudományterület, mondjuk így, hát persze melyik van itt, melyik irányzat van tudományosan megalapodva. Na most Ez addig nagyon jó, hogy maga a coaching sejtséges, és ugyanúgy a pszichológia versengenek egymással az irányzatok, csak éppenséggel azt kéne megnéznünk, mert azért a tudományról ne feledkezzünk el. Tehát a legújabb képalkotó eljárások, MRI, fMRI, én nem tudom mi, miatt percenként fejlődik, de ugrásszerűeket a legmodernebb képalkotó eljárásokkal, például a neurológia. És ne soroljuk. Tehát olyan dinamikusan fejlődik a tudomány, hogy egyszerűen nem lehet nem lépést tartani vele. Tehát, például mondok egy példát, hogy itt van a Václavik, amikor tehát ugye a Freud ide kicsavarják, és akkor azt mondják, hogy ki kell ereszteni a gőzt. Hát persze, csak az ember az nem egy gőztartály. Na most a századfordulón, hát ma 19. századfordulóján ugrásszerű fejlődésnek indult a természettudomány, és azt feltételezték, hogy a tudományos törvények egy-egyben alkalmazható, miután az ember is egy fizikai rendszer, alkalmazható mondjuk az emberre. És már 1970-es években megmondta Václavik, hogy rúgjál bele egy kőbe, a mozgási energia áttevődik a kőre, és az elrepül. Rúgjál bele egy kutyába, nemhogy, ha elég nagy testű, nemhogy nem repül el, hanem még viszonylag is jól megharap. Tehát van egy nagyon torz elképzelésünk arra vonatkozóan, hogy is működnek az élő rendszerek. Tehát maga a hipotézis is elavult és rossz. Például az, hogy igen, ki kell eresztenünk a gőzt, meg ventilálni. De azt akarom mondani, hogy ezzel már nem így gondolkodnak a vezető pszichológusok a világban. Amit itt még mindig nem mondjak neveket, akinek semmiféle nemzetközi publikációja nincs, és nem sorolom, azok itt terjesztik még ezeket a demagóg gondolatokat. Na most visszatérve. Tehát azok a coaching irányzatokat tekintem én coachingnak, ami tudományos alapokon állnak. Uh-huh. És nem valamiféle pszichológiai alapokon, mert hát eleve a coaching nem is pszichológia. Tehát az nagyon stratégiai rossznak tartom, hogy mindenféle olyan módszereket hoznak, ami alapvetően szerencsére, és komolyan mondom, nagyon örülök, hogy a Kásler miniszter úr bevezette a kuruzsló törvényt, óriási szükség volt rá.
Igen.
Nem teljesen sikerült megfogalmazni, mert azt gondolom, hogy pont a kuruzsok vannak mentesülve.
Ki tudnak úgy alulni, igen.
Abszolút, hát meg Magyarország a kiskapu kereső országa, tehát megpróbáltad. Na mindegy, nem is a lényeges, mert ehhez én nem értek meg, nem akarom a politikát magamra rántani, még véletlenül se. Tehát nyugodtan mondhatnak bárki egyébként ennek a gondolatomnak ellent is, de attól függetlenül nagyon fontosnak tartom, hogy tudományosan meg legyen alapozva, és akkor itt kezdődik, hogy X milyen iskolát végzett, milyen irányzatnak a tagja. Ki mondja még azt, hogy ez coaching? Uh-huh. És borzasztó botrányosnak tartom, hogy Magyarországon is megjelent olyan könyv, hogy szupervíziós coaching. Hát bocsánat, nemzetközileg a legnagyobb kurszervezettől a legkisebbig mindenki deklarálja, hogy coaching nem pszichológia, akkor mi van? Aha. Szóval értem én, hogy és virágozzon, ami virágozhat, de kezdjük ott, hogy mit végzett. Milyen iskolát végzett? Az pontosan mivel van megalapozva? Valakinek a nünükéje agylövete, vagy pedig alában támasztva is, ha igen, mivel? Tehát itt innen indítsunk, és amit te mondasz, hogy lejáratodott a coachnév, mondjuk ki, hogy igen, és így is van. Tehát egyszerűen pályaelhagyó munkanélküli mérnökök, meg pedagógusok úgy gondolják, hogy vagy stb. Úgy gondolják, hogy ők milyen jól tudnak tanácsot adni. Mert nekik van annyi élettapasztalatuk, és akkor tanácsolgatnak. Elvégeznek egy himi-humi valami papírt adó. Mit tudom én, egyébként maguknak is írhatnának egy papírt erről, és akkor lejáratják az egész coach szakmát. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne egy olyan valódi, és nem piackiszorító, mert Magyarországon szeretik az ilyen szervezeteket piackiszorítósdira használni, összeállnak, és hát egyértelmű, hogy mire megy ki a játék, másokat lejáratni, és magukat érdemtelen helyzeti előnybe juttatni, de hogy lehetne olyan szervezetet létrehozni, ami mint egy szakmai önszerveződő, de hát ez mondom nagyon necces teret, mert itt pillanatok alatt ez a piackiszorítós díjan létre, mert hát van egy jó szokásuk, idézve be a jót, hogy elszaladnak az államhoz, és akkor majd megkéri, hogy ő szabályozza őket, és akkor majd megnézhetjük magunkat, hogy majd szabályozza. Uh-huh. Na most, tehát nem tudom, hogy ezt igazából, hogy lehet. Ráadásul nehezíti a helyzetet, hogy a coaching az egy ilyen bizalmi dolog, tehát most ki fogja azt mondani, hogy mennyi jó coach ötletet kaptam, mikor párkapcsolati nehézségem van, tehát nagyon nehezen vállalják még fel az emberek, hogy ők tényleg coachonhoz járnak. Képzeld el, amikor Amerikában ciki az, hogyha valakinek nincsen pszichológusa vagy coacha. Ez egy teljesen másik szervezeti kultúra, és ott azért könnyebb a dolog, meg az, hogy referencia. Tehát ajánló levél. Ez nem azt jelenti, hogy a barátok egymásnak ajánlják, mert ebben a szervezeti kultúrában már tudják, hogy az ajánló levél az egy nagyon nagy dolog, az értékes dolog, és nem csalnak vele, ahogy hát egyébként meg most minden coachnak a oldalára fölmehet, és akkor olyan Isten nincs, hogy ne tudja, mit adom én 10 barátjától valamiféle ajánló levelet szerezni.
Persze. Egyébként
tehát nagyon nehéz ez is.
Nem csak, semmi gond, csak ehhez akartam ezt csak így mondani, hogy például nagyon érdekes, hogy én sosem választottam azt, hogy kivéve a könyvemet, mert ott ugye akik elolvasták, írtak nekem ugye véleményt róla, de ott is csak aztán talán 2 van fönn a weboldalamon, 2 olvasónak a véleménye, hogy én kifejezetten nem szeretem ezt, amikor egy weboldalra ellátogatok, és akkor ott van Dóra, meg Niki, meg Péter, meg István, meg nem tudom, és akkor ott ajnározzák az illetőt, tehát hogy nem tudom, ez csak az én nézőpontom, meg az én véleményem, de ebből kifolyólag én annak idején, mivel nekem ez sosem tetszett, mert ez ilyen önfényezés szerintem, de mondom, ez csak az én gondolatom, hogy én nem alkalmazok ilyet. Tehát azt gondolom, hogy nekem nem kell ahhoz igazolnom a hitelességemet a külvilág felé, hogy most elpakolom a weboldalamat mindenféle ilyen visszacsatoló levelekkel, amit úgyse tudsz ellenőrizni, hogy ezt most ő találta ki, és oda felrakta idézőjelbe, vagy tényleg írták, nem számít.
Várjál, mondok valamit, hogy te nem csak az önismeretet léptél bőven túl, mint mainstream téma, hanem ezen is. Ugyanis úgy gondolom, hogy nem a kokleleket kell visszaszorítani, vagy nem csak azokat kell visszaszorítani, vagy pont megfejtetted a dolog lényegét, amit szerettem volna egyébként mondani, hogy de most tényleg ebbe is haladó szempontokat vallasz, tehát nem ezt kell a kuruzslókat, és nem tudom minket, és a rosszul képzetteket kiszűrni, és így, hanem minőségi fogyasztóvá kell válni.
Így van.
Tehát egyszerűen legyenek preferenciái egy ügyfélnek is. És ne úgy választom, hogy tetszik-e a fotója valakinek, vagy tetszik-e a honlapja valakinek, mert piros a színe, hanem olvassa el. Hát, hogyha én például tanuljak egy pszichológus honlapjára, és megnézem, milyen módszereket követ, és látom, hogy ott tényszerűen egymásnak ellentmondó pszichológiai iskolákat, irányzatokat sorol fel, hát már hiteltelen, mert van ott minden, mint a rossz boltban. Most az a kulcs, aki nem nevezi meg a módszertanát, vagy olyan módszertan nevez meg, ami teljesen elavult, vagy az a publikációm, és akkor azt mondja, hogy feltöltés alatt, vagy még rosszabb az ő blogját publikációnak nevezi, és így tovább. Érted, nekünk kell fogyasztónak egy szempontunknak lenni, hogy bocsánat, mit is tettél az asztalra? Tehát te írtál egy könyvet, vezeted abszolút komolyan ezt a podcastot, tehát szakmailag elköteleződtél. Hát 6-szor hamarabb téged választalak, mint nem tudom, ilyen kicsodát, érted? Uh-huh. Szóval meg kell tanulni minőségi fogyasztónak válni, mert a 21. században csak ez az egyedüli védelmi forrásunk, hogy elképzeljük azt, hogy milyen világban szeretnénk élni, és világos preferenciáink legyenek, világos elvárásaink legyenek. És igenis várjuk azt el, hogy tudom én is. Mivel itt a közoktatás visszaköszön, hogy az iskolarendszer következtében nagyon sok ember eltántorodik a tudománytól, úgy gondolja, hogy van a tudomány teljesen haszontalan, és van a gyakorlata, az bezzeg milyen jó.
Igen.
Ezt nem tudjuk megint csak átugrani, ez a közoktatásnak kéne ugrásszerűen felfejlődni, mondjuk 21-100 irányába mozdulni, de igenis tudományosan hogy van megalapozva, és az nem jelenti, hogy érthetetlen, hiszen most is egy órája beszélgetünk, igen, és nem jelenti azt, hogy valaki megalapozottan, elmélyülten foglalkozik egy témával, az feltétlenül érthetetlen és ablat.
Igen. Egyébként az az érdekes, hogy én, nekem nagyon megmaradt akkor, amikor a vizsgára készültünk, hogy megkérdezted tőlem, és hát elmondtad nekem, de inkább kérdésként, hogy ugye nem a papír miatt csinálom. Tehát, hogy nem amiatt vizsgázok. És nekem ez egy akkora elismerés volt, mert én láttam mögötte ugye a te véleményedet, vagy amire gondoltál akkor, vagy utaltál, amikor feltetted a kérdést, és ez annyira megmaradt bennem, és olyan jó érzéssel töltöttem, mert én tényleg nem a papír miatt mentem oda, hanem egyszerűen éreztem azt, hogy ez abszolút az életutamnak a részévé tud válni, és ugye meg is éreztem is hozzá az affinitásomat, és mint látod, csinálom is a mai napig, és fejlesztem magam folyamatosan, hogy tényleg azt a fajta minőségi fogyasztó és minőségi, nem csak a fogyasztó, mert ugye ez egy dolog, de hogy azt a minőséget képviseljem, ami a minőségi fogyasztóvá válást vonzza, azokat az embereket vonzza, akik valami újat, valami más szeretnének, és tényleg zárszóként így, vagy lezárásként tényleg ez az, amit szeretnék neked is elmondani, hogy azért gondoltam egyből arra, hogy erről a témáról csak veled szeretnék, úgycsak veled, most idézőjelve, tehát hogy elsősorban veled szeretnék beszélgetni, mert te adtad meg azt a nézőpontot akkor, amikor nálad tanultam, hogy igenis mindennek megvan az az oldala, amire eddig még nem láttál rá, amit eddig még nem láttál, nincs még meg az a perspektíva, de hogyha megfelelő kérdéseket teszed föl, és kérdésben tudsz maradni, vagy lenni az életed során, akkor meg tudnak, ugye ez a design gondolkodás is, amit említettél, ez meg tud teremtődni, és egyfajta életstílussá tud alakulni, és én ezt nagyon élvezem. Tehát annyira jó érzés, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy tudtunk erről beszélgetni. Ha van kedved hozzá, én szeretném még egyébként folytatni, mert annyira jó gondolataid vannak, és folyamatosan írtam, hogy milyen új témák lehetnének még, ami esetleg később, ha van kedved, beszélgethetnénk, például a közoktatás, ugye ez egy nagyon jó téma lenne, hiszen a szülőket nagyon foglalkoztatja, abban biztos vagyok. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm, és végső, tehát hogy mégiscsak te mondd ki így az árszót, hogy te zárd le ilyen értelemben. Az utolsó kérdésem az tényleg az lenne, hogy összefoglalva mit javasolsz szakértőként a hallgatóknak, hogyha szeretnének elmenni egy coachhoz. Tehát, hogy csak így összefoglalva szeretnének felkeresni egy coachot, hogy mi az, amire odafigyelnek. Nyilván ezt kifejtetted, de hogy így összefoglalva, hogyan, röviden hogyan.
Hát én nézzék meg a coach személyét, például ha valaki mondjuk már 20 éve ebből él, és menet közben egyébként elismerik őt, nem érdemtelenül és nem díszpéldányként, hogy ilyen papírja is van, és letett az asztalra számos könyvet, és rengeteg ember tanított, és a többi. Tehát próbáljanak minőségi szempontokat gyűjteni a védelmi célból, és utána választani. Még akkor is azt választak, gondolják el, hogyha például van egy orvos, és az életüket ért, és meg kell őket műteni, akkor vajon hogy választanak, hogy melyik mosolyog szebben? Nem, hanem melyik egy jó szakember. És itt is ugyanezt a szempontot vegyék, hogy igenis az életüket ért. És ne a kémia meg hablat alapján döntsenek, hanem kire bíznák az életüket. Na most Zászlónak viszont hát nagyon értékes az, amit mondasz, meg csinálsz, és nagyon sok sikert, és örömet is kívánok hozzá, és még egyet felvetnék, hogy ami valóban hiányzik, egy szakmai diskurzus. Uh-huh. Tehát akár úgy is el tudok képzelni egy ilyen beszélgetést, hogy és lehetnek nyugodtan viták, miért nem lennének, és nem is kell megmondani a tutit, hanem csak paradigmákat nyitni, hogy lehessen beszélni bizonyos dolgokról. Uh-huh. Hogy mondjuk szülő, pedagógiai szakértő, tanár, coach, és tovább összeülne mondjuk, hát ne sok ember, mert akkor hangzavar lesz, de nehéz moderálni. De beszéljünk a témáról. lehessen megnyitni, gondolkodni, fölvetni kérdéseket, és nem is kell válaszolni egyelőre, majd kiérleljük. Nem mindig magába rágják az emberek a gitet, és ne akarjanak állandóan oktatni, és elmondani, hogy mi a frankó, és bemondani a frankót, és az ontológiájukkal erőszakoskodni. Hanem valódi szakmai diskurzusok kellenének, de nagyon ebbe az országba.
Köszönöm szépen, akkor legyen ez az árszó, és nagyon-nagyon köszönöm még egyszer, és a hallgatóknak is a figyelmet, és bízom benne, hogy sok értékes gondolat születhetett meg önökben, vagy bennetek azáltal, hogy meghallgattátok ezt a beszélgetést. Én szerintem ez a téma nagyon-nagyon izgalmas volt, hiszen mindenkinek valamilyen szinten hozzá tud tenni az életéhez, és tényleg nagyon bízom benne, hogy lesz még ennek folytatása Krisztivel, vagy Krisztával. Úgyhogy még egyszer köszönöm a hallgatóknak, és neked is, Kriszta, és további szép napot kívánok nektek, minden jót, sziasztok!